Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapítójét, Pál apostol sorait, a Rómaiakhoz írott levél 12. fejezetéből, a 6. és 12. versek közül a következőképpen. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétálja. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást. Az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban áldozatosak. Eddig Istennek írott igéje foglalja. Kedves testvérek, ha kicsit messzebbről nézünk rá ezekre a páli sorokra, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy ez egy gyülekezeti kézikönyv kezdő fejezete, hogyan épüljön fel a keresztény gyülekezet, és hogyan működjön. A kegyelmi ajándékok azok nem csak a római levélben kerülnek elő, sőt azt gondolom, hogy a korintusiakhoz írott a szakasz a 12. fejezetből talán kicsit híresebb és olvasottabb is, mint Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében. Viszont itt nem valami misztikus módon sorolja fel őket Pál, hanem hihetetlenül kézzelfoghatóan hozza elénk, hogy mit is ért ő igazából kegyelmi ajándékok alatt, és annak hogyan kell működnie a gyülekezetben. Mert hogy mindenkinek van, kedves testvérek, valami kegyelmi ajándéka, mindenkinek más. Lehet, hogy még van, aki keresi a sajátját, mert még nem jött rá, de hogy a Jóisten különbözőnek teremtett bennünket, és bizony a gyülekezet közösségében mindenkinek meg lehet a maga szolgálata. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Szeretjük a profétákat kicsit ilyen misztikus jövőbe látó embereknek hinni. Pedig a proféták, kedves testvérek, sosem láttak a jövőbe. Nem az a képességük, hogy ők meg tudják jósolni azt, ami majd jön. A profétának az a képesség adatott meg, hogy ő az Isten igéje szerint látja a világot. És emiatt aztán nagyon sok olyan dolgot tudnak elénk hozni, vagy nagyon sokszor tudnak bennünket úgy tükörbe nézetni a profétai sorok, hogy már-már azt hiszük, hogy itt valami titokzatos képesség van a háttérben. A héber nábi kifejezés, ami a profétának a szava az Ószövetségben, azt jelenti, hogy látó. Olyan értelemben lát, hogy nem aurát lát, meg valami ezoterikus tanítás szerint valami különleges dolgot, hanem aki az Isten szerint lát. Aki az Isten szerint látja a világot, aki az Isten szerint látja saját magát, aki az Isten szerint látja azt a társadalmat, amiben él és létezik. És hogyha az Isten szerint lát, akkor az Isten szerint tud szólni is. És már az Ószövetségben is nagyon sokan félreértik a profétákat, csak hogy az egyik legnagyobb félreértését ennek a profétaságnak hadd hozzam ide, Saul azért megy el Sámuelhez, mert keresi az elveszített szamarait. És mármint, hogy az apja elveszített szamarait. És majd a látó, az majd valami titokzatos képesség útján majd talán megmondja nekem, hogy hol vannak azok a szamarak. És az egészben az a nagyon izgalmas, hogy onnantól kezdve, hogy Saul odaér Sámuelhez, a történet valami teljesen más irányba megy el, mert az Isten szerinti látó, ez már tudja, hogy ebben az emberben királyt kell csinálni, fel kell kennie királya. És akkor kanyarodjunk egy picit vissza ide a római levélhez. Mert a profécia, vagy a proféta, amiben már mi használjuk áttirat, ez valójában egy görög áttirata a héber szövegnek. Egy igekötős áttirata. És valójában nem jövőbe látást jelent a proféta, hanem nyilvánosan szólót. aki mások előtt nyilvánosan tudja és meri szólni az Istennek az igényét. A prófétaság, kedves testvérek, ha ránézünk a Biblia egészére, nem más, mint a nyilvános igényhirdetési szolgálat. A proféta az, aki kiáll a nép elé és elmondja az Úr akaratát. A proféta az, aki alapvetően az Isten igényét hozza közel az emberekhez. Ilyen értelemben prófétai szolgálat az apostoli szolgálat is az Új Szövetségben, de az az igazság, hogy a prófétai szolgálat nem ért véget az apostoli szolgálattól, a mai napig zajlik az ige hirdetésekben. Aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabályai szerint prófétáljon. Ne tegyen hozzá semmit, ami nem az Isten szerint való. Ne vegyen el belőle semmit, ami nem az Isten szerint való. És aztán megy tovább Pál apostol, mert nyilván a gyülekezet nem csak prófétákból állhat, nem csak nyilvános tanítókból, szolgálattevőkből állhat, és veszi végig, hogy kik vannak még, vagy kiknek kell, hogy még jelen legyenek egy gyülekezetben. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze a szolgálatát. Na és mi ez a szolgálat? Tehetnénk fel a kérdést teljesen jogosan Pál apostolnak. Ő a diakónia kifejezést használja. Egyházunkat ismerünk, ha meghallják a diakóniát, akkor ha az egyház történetet ismerik, akkor egy ilyen negatív előjellel apostrofálható diakóniai teológia jut eszünkbe sokszor az előző rendszerből, ami igazából arról szólt, hogy hogyan tudnak adott esetben az egyházi szolgálat tevők az előző rendszerrel úgymond kibékülni. Ezt meg lehet kérdőjelezni sok szempontból, azt gondolom teljesen jogosan, de akik mondjuk az egyházunk jelenét ismerik, és meghallják, hogy diakónia, ők egyből a diakóniai intézményekre fognak gondolni. A szeretetházakra, a mozgássérültekkel, fogyatékkal élőkkel foglalkozó szolgálatoknak az egységére, szociális téren mozgó intézményekre. És ez az egészben a nagyon izgalmas, hogy a diakónia, mint szolgálat, az valójában rettenetesen sok mindent jelenthet. A görögben is. Mert egyetlen egy közös keresztmetszete van ezeknek a szolgálatoknak, az pedig a törődés, a másikkal való törődés. Az, hogy nem magamból indulok ki, nem azzal foglalkozok, hogy mi az, ami számomra komfortos, hanem azzal foglalkozok, hogy a gyülekezetemnek, a közösségemnek mi az, ami előnyére válik, és ahhoz én hogyan tudok valamit hozzátenni. A törődés, a másikra való törődés az, ami igazából egy ernyő alá hozza azokat a szolgálatokat, amiket mi ma diakónia címszó alatt szoktunk összegyűjteni. A szegényekkel, az elesettekkel való törődés, a betegekkel való törődés, az idős látogatás, az idős gondozás, a rászorulóknak való segítségnyújtás. De én azt gondolom, hogy diakónia maga módján minden egyes olyan gyülekezeti szolgálat, amikor az ember nem azt nézi, hogy mi az ő érdeke, hanem az, hogy mi a gyülekezetének az érdeke, mi a közösségének az érdeke. Lehet diakónia egy széknek az arrébb hordása, hogyha az megfelelő időben és megfelelő helyzetben történik. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. Kedves testvérek, gondolunk-e mi ajándékként a szolgálatra? Olyan sokszor beszéltünk már arról, hogy a 21. században elköteleződési problémák vannak. Hogy nehezen köteleződnek el az emberek a bizonyos területek mellett. Gondoltunk már arra, hogy az elköteleződésünk mögött lehet az, hogy mi megajándékozottjai vagyunk az Istennek. A szolgálat ajándékát kaptuk tőle, hogy ezt végezzük. Jelentsen ez éppen aktuálisan a mi élethelyzetünkben bármit. És aztán Pál kibont egy-két szolgálatot. A tanító végezze a tanítást. Itt azért egy picit fordítani kell a gondolkodásunkon. Az első keresztény gyülekezetek azért picit máshogy voltak struktúrálva, mint a mai gyülekezeteink. Más volt az élethelyzet, máshogy épültek fel, máshogy működtek. És az egyik nagy tanítói szolgálata, vagy az egyik nagy szolgálata ezeknek a gyülekezetnek a tanítói szolgálat volt, ami valójában olyan emberekből állt, akik már régóta a gyülekezetnek a tagjai. Mivel a misszió, hál' Istennek, gyorsan működött, relatíve gyorsan működött, ezért sok gyülekezettel megtörtént az, hogy hihetetlen sebességgel nőtt a létszámuk. És mivel a gyülekezetek élén akkor is voltak presbiterek, meg püspökök, meg lelkészi szolgálattevők, de ezek nem biztos, hogy mindenkire tudtak megfelelő időt és energiát fordítani, ezért a gyülekezet régi tagjai, akik már régóta hallgatták az igét, akik már otthonosan mozogtak adott esetben az ige hallgatás között, felvállalták a tanításnak, az egyházi tanításnak a szolgálatát. Annak a szolgálatát, hogy az újaknak elkezdik elmagyarázni az alapokat. Azért olvasunk Zsoltárt az Isten tiszteleten, mert. Azt tanítjuk az Úr Jézusról, hogy. Ez gyakorlatilag egy teológiai tanítói munka, amit ma a hitoktatásban próbálunk valahogy átfigyelni és megteremteni, de az ókor gyülekezeteiben ez kedves testvérek, a gyülekezet tagjai végezték egymásért. És egy olyan szempontból azért szeretném ezt most kiemelni, hogy ez azért alakult ki, mert hogy a lelkésznek, a püspöknek, a presbiternek, aki éppen annak az adott gyülekezetnek, a gyülekezeti egységnek az élén állt szolgálattevőként, nem biztos, hogy volt kapacitása mindenkire. És kedves testvérek, én azt gondolom, hogy a gyülekezet közössége az kapcsolatokból épül fel. És én azt gondolom, hogy ma sincs a lelkésznek kapacitása mindenkire. Akkor sem, hogyha ezt a lelkész egyébként szeretné. Mert hogy a nap 24 órából áll, és egész egyszerűen nem biztos, hogy mindenkihez odaérek. De hogyan tudom működni gyülekezetként? Hát pontosan úgy, ahogy az ókori mintában látjuk, hogy akkor megnézzük, hogy mi az, amit át tudunk vállalni. És ezt meg tudom tenni, és ez már megint a gyülekezetnek a diakóniai része, hogy nem azzal törődök, ami nekem alapvetően az elsődleges vagy kényelmes, hanem törődök a másikkal. Törődök a gyülekezetem közösségével. Próbálok ott szolgálatot tenni, ahol mások ereje vagy lendülete elfogy, ahol nem elég az, hogy van a gyülekezetnek presbitériuma, meg lelkészének felügyelője, hanem lehet, hogy pont tőlem vár az Isten oda két jó szót, vagy egy biztatást, vagy egy vigasztalást, vagy egy megerősítést. És ilyen formán lehet, hogy a tanítás szolgálatát nem biztos, hogy fel tudjuk vállalni, vagy fel kell, hogy vállaljuk, de azt érdemes egy picit végig gondolni a 21. századi keretek között ezen a páli sorok alapján, hogy mi az, amit mi meg tudunk tenni a saját közösségeinkért. Ezt nagyon fontosnak tartom. És azért tartom nagyon fontosnak, kedves testvérek, mert egész egyszerűen a hitünket megélni egyedül nem lehet. Nem tudjuk. A hitünket közösségben tudjuk megélni. Szoktam mondani, hogy nagyon sok remetéről hallottunk már a történelem során, csak az a baj, hogy egyik remetéről sem tudjuk, hogy mire jutott, mert soha senkinek nem mondták el. Közösségben tudunk létezni. A közösségek pedig akkor működnek, hogyha kapcsolatban vagyunk egymással. Akkor működnek, hogyha ezeket a kapcsolatokat ápoljuk, akkor működnek, hogyha hozunk ezekért a kapcsolatokért áldozatokat. És tudom, hogy a 21. század nem szeret elköteleződni, de bennünket 2000 éve ugyanaz az ige hív ajándékokkal elköteleződni. Ahányan itt ülünk most a templomban, annyifélig vagyunk. Az annyi saját világ, annyi különböző karizma és kegyelmi ajándék. És hiszem és vallom azt, hogy ezeknek a kegyelmi ajándékoknak és karizmáknak ebben a gyülekezetben helye van. És értelme van. És azon lehet változtatni, jobbá tenni azt a közösséget, amiben mi létezünk. És hogy kinek mi ez a kegyelmi ajándéka, az kedves testvérek, most keményen azt mondom, hogy tessék mindenkinek magában kiimádkoznia. Hogy nézzük meg, hogy mi az, amit mi hozzá tudunk tenni, mi az, amit esetleg tőlünk vár az Isten, mi az, amit mi tudunk a másiknak, vagy a másikért tenni. És aztán nem szeretném Pál apostolnak minden egyes mondatát szétszedni darabokra, de van ennek a gyülekezeti helyzetének azért még egy nagyon kedves iránymutatása, mert Pál sem sorol fel minden szolgálatot, mert valószínűleg nem is tudja, emberként belátni és felsorolni az összes szolgálatot, de olyan szépen kerekíti le a végén a dolgokat. A szeretet ne legyen képmutató. Mi az, ami bennünket egy közösségbe hív, egy közösségbe vonz? Az Isten szeretete. Az a szeretet, ami képes értünk az életét áldozni. Az a szeretet, ami képes mindegyikünket megszólítani. És akkor még folytatja, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, és nagy elbetűvel írja, hogy a lélekben buzgók. Imádkozzatok. Az Úrnak szolgáljatok. Minden egyes feladatot legyen az oltárviszítése, a gyülekezeti terem kitakarítása, templomtakarítás, kántori szolgálat, énekelés, imádság, karácsonyfa díszítés, ezt Úrnak tett szolgálatként tegyétek. És közben figyeljetek arra, hogy hol van a másikban az ember. Az az ember, aki ugyanazért a szeretetért van itt, amiért te. Figyeljetek arra, hogy ez a szeretet mit változtat bennetek. És milyen irányokat vetít elétek. Imádkozzatok. Úrunk Istenünk, te közösségbe hívsz bennünket, magaddal és közösségbe egymással. Mert ezekben a közösségekben tudjuk megérteni, hogy mit jelent a veled való kapcsolat, hogy mit jelent a rád figyelés, a belőled való merítés, a keresztény élet maga. Erősítsd meg a közösségeinket, és mutasd meg mindegyikünknek azt, hogy mi a magunk szolgálata, mi az, amit nekünk kell, vagy lehet felvállalnunk, és hogy a szolgálatot nem kényszerként teszed a vállunkra, hanem ajándékként írod a szívünkbe. Amen.